Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Már is folytatjuk a beszélgetést dr. Csorbai Hajnalkával, az Opten Informatikai Kft. Stratégiai igazgatójával, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit, és onnan indultunk, hogy hogyan lesz egy mérnök fizikusból üzleti stratéga, és hát ott megálltunk egy pillanatra, hogy azért válságmenedzselés volt, válságmenedzselés hátán az utóbbi időszak. Ezt az időszakot, illetve ezt a feladatot te mennyire, hát ha nem is élvezted, de mennyire tudtad magadénak tekinteni?
Kicsit furcsán hangozhat, de én úgy gondolom, hogy ebben a környezetben élek leginkább. Tehát én pusztán üzemeltetni dolgokat kevésbé tudok, mint gyorsan reagálni és módosítani a megfelelő irányokba, amikor erre szükség van. Ennek megfelelően azért az elmúlt időszakban én szerintem mindenkinek a magánéletében is volt masszívan újra tervezési periódus, volt a cég életében, és hát a gazdaságban úgy unblock is látjuk, hogy mennyi minden változik, és azokat is követni kell. Úgyhogy én ezzel nem álltam hadilábon, ugyanakkor mindenképpen nagyon sok olyan területet hozott elő, amikkel előtte nem annyira találkoztam. És rengeteget tanultam belőle, úgyhogy előjött az, amit én ilyen nagyon fontosnak tartok, az ember sose gondolja, hogy elkészült azzal, és most már kész vezető, most már kész szakember, mindig van mit tanulni, és mindig van hova tovább fejlődni.
Hogyha az elmúlt időszakot nézzük, én így utána néztem, hogy a vezetéseddel indult el, és fejlődött az elemzési és modellezési tevékenység a cégnél, illetve hogy nagy szereped volt a cég nemzetközi piacra lépésében is.
Maga az elemzési rész az adódott a hátteremből, tehát az már nagyon régen elkezdődött, és most már igazából én majd, hogy nem csak hobbi szinten veszek részt ebbe a tevékenységbe, de azért rajta tartom a szemem.
A hobbim, a munkám, a hobbim, azért ez így jó, igen.
És a nemzetközi piacra lépés az a tulajdonosok egyértelmű meghatározott célja volt. Egyébként adta is a piac. Egy idő után, amikor ez a cég már Magyarországon piacvezető, akkor olyan nagyon sok lehetőség nincs, vagy szélességében növeljük a termékportfóliót, vagy pedig kilépünk egy nagyobb piacra. Mi igyekszünk a kettőt párhuzamosan tenni, tehát a nemzetközi piacra lépés is ebbe a sorba illeszkedett.
Arról beszéltünk, hogy gyerekként atomfizikusnak készültél, megcsináltad, majd utána váltottál, de ma ugyanígy tennél?
Pontosan ugyanígy tennék. Tehát ha megkérdezik, hogy mit bántam meg életemben, akkor nagyon-nagyon hosszan kell gondolkodnom, és nem nagyon volt olyan, amit megbántam. Nem mondom, hogy nem hoztam rossz döntéseket, de úgy gondolom, hogy azok is hozzájárultak ahhoz, hogy utána viszont jó döntéseket hozzak. Úgyhogy emiatt nem bántam meg úgy igazából semmit, és azt hiszem most is ugyanígy csinálnám.
Azért ezt jó hallgatni, hogy ha az ember visszanéz, akkor alapvetően elégedett tud lenni, még a rossz döntéseivel is, vagy tud belőlük tanulni. Hogy éled meg a sikert és a kudarcot?
Mind a kettőt elég mélyen. De a sikert nagyon-nagyon tudom élvezni, és nagyon tudok örülni, amikor szép eredményeket érünk el, és ezek számszerűsíthetők adott esetben, vagy például díjakat nyerünk. A kudarc meg igazából motivál, tehát nem lenyom, hanem mindenképpen az van bennem, hogy ez most egy hiba volt, amit elkövettünk, akkor most ezt ötször annyira ki kell javítani, és akkor hajrá is csináljuk. Tehát az is ilyen szempontból, de mind a kettő nagyon nagy hatással van rám.
Említetted a díjakat, akkor viszont beszéljünk rólad is, hogy több szakmai fórumon is elismerték már a munkádat. A korábbi kitüntetések, díjak mellett azt tudom, hogy a vezérigazgatói találkozó 2020 női vezetője címet megkaptad. Egy ilyen elismerés mit jelent számodra?
Nagyon megtisztelő volt, mert hogy én nem szoktam pályázni díjakra, és ezt se úgy kaptam, hanem egyszer csak elhívtak, és megkaptam ezt a díjat, annál értékesebb. Biztos, hogy láttak valamit bennem, látták a jelenlétemet. Sok helyen szereplek egyébként, sok helyen megjelenek, de nem azért, hogy lássanak, hanem azért, mert van olyan mondani valóm szakmailag, amit szeretnék, hogyha minél többekhez eljutna. Úgyhogy miután ebből ez rajzolódott ki, ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt nekem.
Beszéltünk arról, hogy neked alapvetően inkább előnyöd származott a nőiességedből ezen a területen, akár mondjuk korábban mondtad, hogy atomfizikusok között is kevés nő van, és itt is azért ez egy olyan terület, ahol talán több a férfi még mindig. Mi kell ahhoz szerinted, hogy az üzleti életben egy nő letegye a névjegyet? Akikkel beszélgetni szoktam, azért sokszor visszaköszön, hogy lehet, hogy többet kell letenni az asztalra. Hogy ezzel egyetértesz-e?
Hát annyit biztos, mint a férfiaknak, és úgy gondolom, hogy általában annyit kell letenni. Az, hogy hogy utána ehhez milyen személyiség társul, azon múlik talán sok, és ez egyébként férfiak és nők esetében is, mert a szakmaisággal az ember nagyon könnyen eljut egy jó szakértői pozícióba, viszont vezetői pozícióba sokkal inkább kell az a fajta agilitás, az a fajta kommunikációs képesség, ami akár asszertivitás, ami nem mindenkiben van meg, és a nők közül talán kevesebbekben van meg ez a fajta határozott agilitás, hogy ők előre szeretnének menni, de nem is túlzott agilitás ahhoz, hogy ez mondjuk erőszakosnak tűnjön. Mert egy férfinál sokkal később látunk erőszakosnak egy ilyen típusú törekvés szerintem, mint a hölgyeknél, vagy úgy gondolja a társadalom, hogy egy nőnél az agilitás már-már együtt jár az agresszív típusú
nyomulással. Pedig nem.
Amikor én például fizikusként elmentem Franciaországba előadást tartani egy nagyon különleges nagy fizikus konferencián, és akkor úgy gondoltam, hogy hüde szerencsés vagyok, hogy meghívtak ide. Most így utólag visszatekintve élek a gyanúval, hogy nyilván csináltam valami jót, ami nem biztos, hogy jobb volt annál, mint egy férfi csinálta meg, csak gondolták, hogy milyen jó, hogy egy hölgy is ott van a csoportban. Tehát én azért gondolom, hogy ez számos előnnyel is járhat azért amellett, hogy adott esetben igen, komoly küzdelmeket kell folytatni, de ne gondoljuk, hogy a férfiaknak nem kell komoly küzdelmeket
igen,
folytatni.
Igen, jó, hogyha az érem két oldalát nézzük. Viszont akkor nézzük azt is, hogy eddig a munkáról beszéltünk, és csak említettük a fiadat, de van egy lányod is, őt se hagyjuk ki, illetve beszéljünk arról, hogy milyen a munka és a vezetői lét mellett nőként, családanyaként, anyaként, feleségként helytállni. Mert hogy gondolom azért, bár általában ugye inkább a szépséget látjuk, mint az árnyoldalakat, de azért ez nem mindig fáklyás menet.
Ha mindig fáklyás menet lenne, akkor nem lenne benne kihívás. Igen, van. Én nagyon szeretem azt a fajta egyensúlyt megtalálni, amikor a családdal is meg lehet élni a jó dolgokat, és a szakmai oldalon is. És szerintem én ezt elég jól eltaláltam. Alapvetően azért, mert már nagyon korán úgy döntöttem, hogy a gyerekekkel töltött idő az nagyon minőségi lesz. Mi nem egymás mellett vagyunk, hanem mi együtt vagyunk. Sok közös programunk van, és itt akár belefér egy családi filmnézéstől kezdve egy közös utazásig. A lányom most már másfél éve a Műszaki Egyetem gépészkarán tanul, és nekünk van kijelölt időszakunk, hogy minden héten találkozunk, és vagy kávézunk, vagy ebédelünk, mert szükség van arra a folyamatos kapcsolattartás, ami érdemben erősíti a kettőnk közötti köteléket.
Nyilván most már nagyok, tehát más jellegű kapcsolattartás, meg más jellegű anyai feladatok vannak. Hogyha visszaemlékszel, milyen volt régebben? Milyen volt 10-15 évvel ezelőtt a helyzet?
Szokták mondani, hogy nem gondolom-e úgy, hogy lemaradtam arról, hogy fölnőttek a gyerekek. Hát nagyon nem. Tehát én úgy érzem, tehát hogy minden
voltál.
Pillanatban ott voltam mellettük. Nincs olyan hónap, amiről ne emlékeznék, hogy új, itt ez volt, itt az történt. Nagyon megéltük azokat az időszakokat otthon. Nagyon szigorúan voltak olyan időszakok, amikor a munka nem zavarhatta meg azt, hogy nálunk ott igenis most családi aktivitás van, és most éppen arra fókuszálunk. És hát azért teljesen őszintén be kell vallanom, volt egy nagyon-nagyon szuper babysitternek neveztük, de a mai napig remek kapcsolatot
ápolunk vele, egy
kvázi családtag, akivel nagyon hasonló volt az értékrendünk, és emiatt így sikerült nekem megoldanom, hogy ne is essek ki a családból, de folyamatosan részese legyek.
Szakmázzunk még egy kicsit, hogy mivel foglalkoztok, te nap mint nap most mivel foglalkozol, ugye céginformációs adatok elemzése, értékelés, és ennek aktív szereplője vagy, illetve a konferenciákon, ahogy említetted, meg a gazdasági médiában is megjelensz. Tehát mi jellemzi most a piacot, mi változott az elmúlt években, ha így visszatekintesz, merre változott a te területed?
Ugye a COVID előtt volt egy bő 10 éves olyan periódus, ami a dübörgő, növekvő gazdaság időszaka volt, és bár mi magyarok hajlamosak vagyunk arra, hogy minden körülmények között tudunk sírni és panaszkodni, és emiatt akkor se tudtuk ezt úgy megélni, hogy nekünk jó. De hát ugye most azóta kicsit rosszabb lett, és mondjuk úgy, hogy mielőtt majd a jobb időszak elkövetkezik, még egy kicsit rosszabb lesz. És ennek kapcsán nem vagyok benne biztos, hogy mindenki meg fogja tudni ugrani ezt, ami most előttünk van, és talán a következő időszaknak a kedvenc szava ez az újratervezés lesz. A kocsiba gyakran halljuk, amikor a GPS navigál bennünket valahova, de most pontosan ugyanez igaz akkor is, hogyha céget vezetünk.
Tehát ha falakba ütközünk, akkor meg kell találni az új útvonalat gyakorlatilag.
Így van, így van.
A célig.
És nem szabad megállni, és keseregni, és sírni, hanem keresni kell a megoldásokat. És döntő többségében meg lehet ezeket találni. Úgyhogy most azt láttam, hogy picit megváltozott a piac, tehát eddig azért úgy, mit tudom én, nálunk is, hogyha valaki adatokat vett, akkor vett adatokat, mert szokás adatokat venni. Meg hogy ez már egy ilyen kikerülhetetlen dolog, hogy bizonyos dolgokat ellenőrizzünk mondjuk egy üzleti kapcsolaton.
Tehát most már adatvezérelt gazdaságról beszélünk.
Így van. Most már ez draftolja az egészet, hogyha azt mondja, hogy hű, most lehet, hogy a nehéz helyzetben, mit tudom én, az energiaintenzív ágazatoknál ott egy kicsit nagyobb fókuszt kell tenni. Oké, de kik vannak ott? Melyik ügyfeleim vannak ott? És annyira erős lett az igény arra, hogy folyamatosan adatok alapján hozzanak döntést a cégek. Ugye ez most nálunk nyilván rengeteg plusz munkát jelent, de ez nem baj, mert ugye ezt szeretjük, tehát ebből élünk, ez egy jó dolog. Valahol meg jó látni, hogy az egész piac ennek megfelelően átalakul, mert ezt fogjuk vinni magunkkal utána is tovább.
De ezt akartam kérdezni, hogy milyen strukturális átalakulások várhatok, illetve hogy mennyire látjátok, hogy hány cég van Magyarországon, melyik ágazatban van a legtöbb cég, tehát hogy nyilván minden adat a birtokotokban van azért.
Igen, igen, ez egy nagyon hálás dolog rajta ülni egy ilyen hatalmas adatbázison, és néha azt látjuk, hogy már nem is tudjuk, hogy hova nyúljunk. Mindenki kérdez valamit, hisz tudjátok. És egyébként tényleg tudhatjuk, csak mi nyilván nem tudunk minden szegmenst úgy leelemezni, mert mi azt elemezzük le, amire az ügyfeleknek igénye van. Ezt egyébként nagyon sok területen megtesszük, tehát lehet látni, hogy nem tudom én, havonta van mondjuk 200 média megjelenésünk különböző csatornákon, ami akár különböző ágazatokat elemez, családi vállalkozásokat, generációváltást néz, exportra lépéseket. Nagyon sok szegmensből fogja meg a cégeket, de mindig van egy-egy olyan új szegmens, hogy hű, erre még nem gondoltunk, erre még nem csináltunk elemzést, és akkor arra is lehet nyitni, ez az, ami nagyon érdekes benne.
Nem beszéltünk a startupokról, azért az utóbbi 10 év feltörekvő szereplői a startupok. Mennyire nehezítette meg az életüket, akár a Covid, akár a jelenlegi gazdasági helyzet, ezt kutatjátok, nézitek-e, vizsgáljátok-e, mit láttok?
Nézzük ezt is valamennyit, hogy a startupokat azért nehéz elemezni, mert amikor elindul egy cég, akkor még nem tudjuk, hogy ő csak egy induló cég, vagy egy startup. Mert hogy a kettő nem egészen egyforma. Én azt hittem, hogy miután azért most a befektetési környezet kicsit megváltozik, és nehezebb befektetőt azért találni, mint mondjuk 3 évvel ezelőtt lehetett, hogy azért ez nehézséget fog okozni. De ugye nagyon sokan informatikai területen indultak el, és akár a Covid, akár a mostani helyzet alapvetően kedvez az optimalizálásnak, automatizálásnak, informatikai megoldásoknak, így nem, hogy nem csökken a lehetőségük a startupoknak, hanem nagyon-nagyon szépen növekedőbe vannak. Talán, ami egy picit változni fog, hogy a végén, amikor megérkeznek a befektetők, és kiszállnak adott esetbe belőle, hogy egy másik befektető átvegye a helyüket, ezek között egy picit esetleg több idő telik el, de az értéknövekedés ugyanúgy megvan a háttérben, ha nem jobban.
És ami mellett ne menjünk el, ugye, hogy a digitális eszközök, szoftverek, szolgáltatások nélkül ma már nem megy. De mennyire használják ki tapasztalatotok szerint a magyar cégek ezeket a megoldásokat, és lemaradásban vagyunk-e még mindig mondjuk másokhoz képest, vagy nemzetközi kitekintést, ha nézzünk?
Nemzetközi kitekintésben azért nehéz összehasonlítani, mert hogy minden országban nagyon más a mi elérhető adat. Magyarország e tekintetben roppant módon van kényeztetve. Nagyon sok adat elérhető a cégekről, vállalkozásokról, és viszonylag frissek is ezek az adatok. Szerintem most már a gazdasági kultúrába is alapvetően beépült, hogy adatok nélkül azért ne hozzunk döntést. Tehát azért akkora kockázat most már, hogy körülbelül, mint hogyha rulettezne az ember, és csúnya párhuzam, mondjuk orosz rulettezne. Tehát, hogy ezzel erről már leszoktak a cégek nagy részben. Talán a kisebb KKV-szektornak még tanulnia kell, de a közép-nagyvállalati szférában nem gondolnám, hogy már van olyan cég, aki nem használ cégadatokat.
Nem lehet általánosságban ugye mindenkinek jó tanácsot adni, de mit mondanál te a cégvezetőknek, tehát mire figyeljenek hosszú távon, hogyan működhet jól a vállalkozásuk?
Nagyon sokaknál vannak már jól kialakult folyamatok, amik beálltak a korábbi 10 évben. És azt kell látni, hogy ha most azokat a folyamatokat viszik tovább, akkor lehet, hogy úgy járnak, mint egy szorgalmas, de buta munkatársal. Letérnek a vágányról, letérnek az irányról, mert közben az út elkanyarodott, de ők masszívan mennek tovább egyenesen. És nagyon fontos a jelenleg, hogy a folyamatokat újra húzzák, megigazítsák, hozzáillesszék a mostani irányokhoz. Én ezt tartom egyébként most az egyik legnagyobb veszélynek, hogy az alacsonyabb kockázatvállalású cégek, azok azt mondják, hogy az a biztos, ha most minden megy úgy tovább, mint eddig, és nézzük meg, mi lesz. Tehát szerintem most különböző valószínűségekbe kell gondolkodni. Könnyen mondom, mert fizikusként azért az ember gyakran gondolkodik abba. Különböző valószínűségek, különböző kimeneteket hordoznak magukba, és érdemes többre felkészülni. És akkor tudja az ember biztosítani magának azt a biztonságot, ami kell ahhoz, hogy a cég hosszú távon is működőképes legyen.
Most beszélünk az állandó változásról, meg az ahhoz való igazodáshoz alakulásról. Mennyiben segíti a te életedet azt, hogy van egy 17 meg egy 20 év körüli gyermeked, akik egy teljesen más világban élnek, feltételezésem szerint?
Igen, sokszor találom magam szembe egy kicsit ilyen elkerekített szemmel, hogy hű, milyen más az ő fókuszuk, ami az ő életükben van. Ez nekem segít abba, hogy én is kicsit nyitottabb szemmel lássam. Tehát, hogy nem olyan a világ, hogy ahogy mi gondolkodunk, abból van még további 8 milliárd ember. Hanem mi gondolkodunk valahogy más-más, hogy gondolkodik, másnak más van a fókuszban. Tehát erre mindenképpen rávilágítanak. Ugyanakkor szerintem picikét segíteni is kell a fiatalokat a tekintetben, hogy ők is az elmúlt 10 évben abban nőttek bele, hogy itt alapjába véve folyamatosan egyre jobb lett. És most lehet, hogy lesz egy olyan periódus, ami nem ilyen lesz, és nem vagyunk erre fölkészülve. Magánemberként se, és egyébként cégként sem.
Hát már a COVID is arcul csapta az embereket, nem csak a vállalkozásokat, az egyes személyeket is,
így
hogy
van.
Ez most valami más.
Így van, és ezeket a nehézségeket megélni, kezelni, fölkészülni esetleg további dolgokra, azok egyáltalán nem könnyűek. Úgyhogy szerintem a fiataloknak most szükség lesz egy ilyen típusú támogatásra, hogy ne az legyen, amit szoktak mondani, hogy könnyű idők gyenge embereket szülnek, mert a fiatalok azok készek arra, hogy kezeljék ezt a helyzetet, de segítségre lesz szükségük hozzá.
Amikor nem stratégiát építesz, és nem dolgozol, akkor csomó minden mással is foglalkozol, tehát belekóstoltál autóversenyzésbe, vagy a gokártozás világába, ami egyébként legalább annyira extrém, mint atomfizikusnak lenni. Tehát egy picit árnyalja a személyiségedet ez a sok minden, amivel foglalkozol.
Szerintem, aki vezető, és valljuk be, alapvetően nyomás alatt dolgozunk nap, mint nap, annak nem biztos, hogy megfelelő kikapcsolódás minden esetben, ha elmegyek egy wellnessbe, és ott lefekszem, és pihenek. Hiszen én nagyon sokszor voltam úgy vele, hogy ilyenkor folyamatosan járt az agyam, nem tudtam kikapcsolódni, nekem nem ez volt a megfelelő kikapcsolódás. Viszont ezzel párhuzamosan megtaláltam, hogy minden, ami adrenalin termel a maga legőrültebb módján, az alkalmas arra, hogy elvonja a figyelmemet arról,
a problémákról,
hogy bármiről, ami a céggel kapcsolatos, hogy tényleg ki tudjak kapcsolódni. Ugye van egyfajta életösztön az emberben, amikor megnő az adrenalin szint, akkor a túlélésre koncentrálunk. Hogyha egy sípályán megy az ember 80 km/h lefelé, akkor nem azon gondolkodik, hogy mi lesz a következő meetingen a téma, hanem azon, hogy éppen egészségesen érjen le a pálya aljára. És én őszintén megmondom, hogy ezek azok a dolgok, amik engem ki tudnak mozdítani, illetve ezzel párhuzamosan még a kultúr sok olyan, ami ki tud emelni a munka világából, emiatt szeretek utazni, és olyan helyekre is utazni, ahol kifejezetten masszívan más kultúrákkal találkozik az ember. Arra törekszem, hogy havonta egyszer mondjuk el tudjak utazni minimum egy hétvégére, hosszú hétvégére.
Mennyire foglalkozol az atomfizikával? Tehát teljesen magad mögött hagytad ezt a világot? Van, hogy olvasol róla, vagy gondolkozol ezzel kapcsolatban valamiről?
Hát olyan van, hogy olvasok róla, de azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos már csak érintőlegesen. Tehát tudom, hogy amikor ott voltam, benne voltam, akkor milyen hihetetlen mennyiségű cikket kellett olvasni ahhoz, hogy képben tartsam magam, hogy mi történik. Azon a szűk területen is, amivel foglalkoztam. Ennek megfelelően nyilván a teljes területet nem tudom átlátni, de érdekesség oldaláról még tartom a kapcsolatot a fizikával.
Beszéltünk az állandó változásról, és ilyenkor mindig felmerül az, hogy készülj a legrosszabbra, legyen BCD tervet, te hogyan állsz a világhoz?
Nem készülök a legrosszabbra, de mindig van BCD tervem, mert azért az úgy nincsen garantálva, hogy az A terv bejön. Én általában abból indulok ki, hogy a legjobb lesz, mert hogy arra próbálok menni, hogy az legyen, de ha nem jön be, akkor ott a B terv a második legjobb, és van a C és a D.
Igen.
Igen, tehát én így állok hozzá, nem gondolnám, hogy a legrosszabbra kell készülni, de adott esetben valahol a sor végén bizonyos valószínűséggel az is ott van.
Látjátok a gazdasági adatokat, és arról beszéltünk, hogy újra tervezni szükséges, hogy fontosak az adatok. Mit gondolsz az előttünk álló 1-2 évről?
Az előbb mondtam, hogy a ifjúság még nem találkozott igazából azzal, hogy válság van. Hát a cégek se találkoztak. Van 300 ezer olyan cég Magyarországon, aki még a működés közben a válsággal így nem találkozott. Úgyhogy én szerintem ők azért komoly kihívások elé néznek, pláne azok, akik már esetleg úgymond békeidőben is küzdöttek a túlélésért. Én számítok egy viszonylag nagy felszámolás, illetve csőd hullámra.
Ami egyfajta tisztulás.
Ami egyfajta tisztulás
ha
is,
mert
a Covid után megint elindult az, ami szerintem egyáltalán nem kedvező dolog, hogy megint egyre több cég alakult, mint amennyi megszűnt. A Covid előttig elég szépen csökkent az összműködő cégek száma Magyarországon, amit teljesen őszintén rá is fért a magyar gazdaságra. Egyfajta konszolidáció volt. Utána megnövekedett megint részben a kényszervállalkozások miatt a vállalkozások száma. Most ugye a Katá megszűnésével volt még egy ilyen kiegyenlítődés, hogy végelszámoltak viszonylag sok céget. Ezzel együtt is még viszonylag sok cég alakul, és úgy gondolom, hogy a következő egy-két évben, hát ha szépen mondom gazdaságilag, akkor egy erős konszolidáció várható, hogyha kevésbé szépen mondom, akkor nagyon sok cég fog bajba kerülni, és a szerencsésebbeket közülük föl fogják vásárolni, a kevésbé szerencsések pedig meg fognak szűnni adott esetben akár felszámolással, és sokszor úgy, hogy adósságokat hagynak maguk után. És most megint előjön az, ami 2008-9-ben volt, hogy ezek a hátrahagyott adósságok olyan cégeket is veszélybe sodorhatnak, akik egyébként el tudnának működni ebben a gazdasági környezetben, csak ha rosszul mérték fel, hogy kinek adnak mondjuk utólagos fizetésű számlát, akkor már ha nem jutnak hozzá, akkor ez elég lehet ahhoz, hogy elbukják a nyereségüket. Úgyhogy szerintem emiatt most ez felértékelődik, látszik is, hogy a kockázatkezelési szektor is újra tervez, próbálja megtalálni az új határokat, a korábban említett folyamatoptimalizációkat megteszi, hogy ne rossz irányba haladjon tovább nagy gázon, úgyhogy szerintem ezek most a legnagyobb dolgok, amik várhatóak.
Nézzünk még előre záró kérdésként, mi van még a bakancslistádon?
Nem nagyon van bakancslistám. Tehát mondtam, hogy tudatos vagyok, van rövid, közép és hosszú távú tervem, bakancslistám nincs. Egyébként az összes gyereknek van, tehát azt tudom, hogy a ifjúságnál ez sokkal elterjedtebb. E tekintetben inkább hagyom, hogy alakuljon körülöttem az élet úgy, ahogy van. Meg